A 16 éves Adam anyjával és húgával él a tenger mellett egy menekült táborban, a fiú a kikötőben dolgozik. Amikor beúszik a tengerbe, hogy közelebbről lássa egyik vágyálmát, az elnöki jachtot, találkozik Daviddel, az elnök fiával. Kiderül, hogy megszólalásig hasonlítanak egymásra. Hogyan lehetséges ez? Ez akkor nem derül ki, de szerepet cserélnek. David üldözött menekült lesz, Adam pedig az elnök széltől is óvott fia. A népszerű író Nógrádi Gábor 30. ifjúsági könyve, a Csere, az utolsó oldalakig fenntartja az érdeklődést és a feszültséget is.
Megpróbáltam megfogalmazni Mark Twain Koldus és Királyfi története alapján egy olyan történetet, ami egy olyan világ problémát tárgyal, amely most már évek óta zaklatja az egész világot, és sajnos még valószínűleg évtizedekig zaklatni fogja, amennyiben erre valamiféle csodálatos megoldást nem találnak, ugye a nagy hatalmak és a kis hatalmak. Ez pedig hát ugye a menekült kérdés elsősorban, amely a központi kérdése ennek a Csere című regénynek, hiszen az egyik főszereplőm, egy 16 éves fiú a menekült táborban él, a másik főszereplőm pedig egy úgynevezett elnök, államelnöknek a fia, egy távoli országban, pontosabban nem is határoztam meg, hogy melyik országban, ahol diktátor uralkodik, és ennek van egy fia, aki elképesztően hasonlít a menekült táborban lakó fiúra, és hát ez egy nagy titok a regényben, hogy hogyan lehet, hogy ennyire hasonlítanak, és utána persze hát következik a Csere, amikor a diktátor fia kikerül a menekültáborba, a menekültáborba lakó fiú pedig bekerül a palotába, és elindul egy olyan történet, amelynek a vége egy nagy forradalom, ahol, és ez a legkülönösebb talán, hogy a diktátor fia az, aki az apja ellen fordul, mert rádöbben, miközben a menekültek, a szegények között él, hogy valójában ki is az apja, és valójában mit is jelent egy autokratikus társadalomban élni, amely hát ugye háborúra készül, mert így menekül ki a gazdasági problémáiból, ahogy ez a történelemben szokás.
Nagyon sokat titok ebben a könyvben. Egyrészt az a két fiú számára titok, hogy lehet, hogy ők hasonlítanak, de az is érdekes, hogy mondjuk ennek az államnak a lakói nem tudják, hogy néz ki az elnök fia, és hát ez a menekült fiú sem tud az ő előéletéből nagyon sok pontot.
Mindannyian nézünk rengeteg filmet, és tudjuk, hogy a különböző amerikai filmekben nagyon óvatosan kell adagolni az információt, tehát, ahogy említette is, nem ismerik az emberek az elnök fiának az arcát, mert amikor elviszik őt zárt autóba, ugye sötétített ablakkal, maszkban is, szemüvegben is, mindenben, nem akarják, hogy lássák, mert az anyját lelőtték egy merényletben, egy ilyen nemzeti ünnepen, és attól kezdve rettenetesen fél az elnök, az apa, hogy a fiát is merénylet fogja érni.
Lehet, hogy ez az elnök fia, hogyha nem kerül olyan szituáció, hogy meg kell nézni, hogy a menekültek, akikről azt mondják, hogy minden rendben van velük, valójában hogyan élnek, akkor neki tulajdonképpen mindegy is ott a palotában, hogy az apja kicsoda.
De ő neki van egy erkölcsi alapállása, amit azért beleneveltek, különösen a nagynénje, a Katerina, és nyilvánvaló, hogy az erkölcsi alapállás ez egyszerűen érthetetlenné teszi, hogy miközben az ő barátai, kapcsolatai, meg az egész palota a személyzete, meg az ő családja duskál a jóban, és milliárdokat halmoznak fel, és odautaznak a világban, a vakarnak. És lent, amikor kint van az utcának, meg látja, hogy a gyerekek bemásznak a kukába, és a kukából szedik ki a valamilyen ételt, és megeszik. Egyszerűen nem érti, nem tudja fölfogni. Hirtelen megérti, hogy amiben ő él, az egy üveggömb, egy kristálygömb volt, és fogalma sincs a világról. Ahogy írom egyébként, felolvasom ezt a részt, egy pillanat alatt megértette, hogy az ő hazájában, az ő országában, ahol az ő apja az elnök, szó nélkül lelőhetik, megölhetik őt is, és akkor sohasem derül ki, hogy valójában kinek a fia. Hát nyilván itt már kint van az utcán, erről van szó, hogy itt elfogják a rendőrök, és megkínozzák, stb.
Mert hát hiszen szerepet cseréltek a menekült fiúval. A menekült fiú viszont azt nem tudta, hogy mi történt valójában az apjával, és mennyit köszönhet az anyjának, vagy mondjuk az őket támogató Doki nevű férfinak.
Igen, hát mint író nem volt könnyű helyzetem. Először úgy írtam meg a könyvet, el kell árulnom, hogy az apa is ott van a menekült táborban, anya és apa is, Doki is, ez a ismerős, aki szintén elmenekült a hazájából, mert megölték a családját és lebombázták a városát. Ezt se mondom el pontosan, hogy miről van szó, de hát tudjuk, milyen országban vannak háborúk, tehát nyilván onnan menekültek. Ezért át kellett írnom az egész könyv elejét, ugyanis az apát, aki egyébként egy ideges, ingerlékeny, feszült figura, ugye elvesztette a családjának egy részét, elvesztette az üzletét, elvesztette a házát, lebombázták, ő maga is megsebesült. Ez az apa, amikor meglátja a tengerben, ahogy jönnek a csónakkal, ezt elmondhatjuk, ugye ez nem titok, látja a halottakat, látja a menekülteket, ahogy lebegnek a víz felszínén, hirtelen sokkot kap. Nem csak egyszerűen sokkot kap, hanem beugrik a vízbe. Na így az anyának kell átvenni a vezetői szerepet, és egy nagyon erős asszony szerencsére, mint az én édesanyám. Volt is a nevelő anyám volt, mint a két anyám ilyen volt. És erről mintáztam ezt a kemény asszonyt, aki persze hát a, némileg a doki segítségével próbálja fenntartani a két gyerek életét, mert van egy kislánya, Sára, akit a unokámból mintáztam, a Saciról, meg a húgomból, úgyhogy hát tele van a könyv ilyen életből vett mintázatok.
Ugye mindenki álmodik arról, hogy ha másként élhetnék. A menekült fiú két munka között, amikor tényleg fillérekért rakodást vállal, és akkor van egy kis szünet, akkor álmodozik a tengerparton, és arra gondol, hogy bárcsak gazdag lehetne, és olyan körülmények között élhetne, mint az elnök fia. Az elnök fia meg arról álmodozik, hogy bárcsak szabad lehetne, és kimehetne, és kószálhatna a palotán kívül. De egyikük sem számol a nehézségekkel, hogy bizony nem csak szép dolgok vannak a másik pozíciójában, és ahogy ezt meg mutatja, ez nagyon érdekes.
Igen, hát a menekültáborban lévő, a szegény, ugyanúgy, ahogy minden szegényebb ember, ahogy én magam is ezelőtt 40-50 évvel, amikor hát többé-kevésbé szinte nyomorban éltem a pincelakásban két gyerekkel, álmodoztam arról, hogy majd lesz egy ilyen vagy olyan lakásom. Azzal nem számol például ez a menekült fiú, hogy ennek az elérését hogyan tudja megvalósítani. Megint ki kell tágítanom a gondolatot, hogy bizony az általános iskolában többet kellene azzal foglalkozni, hát nyilvánvaló fel kell készíteni erre a tanárokat, hogy a gyerekek tudják, hogy azokat az álmokat, amit dédelgetnek, és amit mondjuk matematika órán kibámulva az ablakon elképzelnek, azt nem lehet úgy megvalósítani, ahogy ezt a televízióban látják, hogy jön a celeb, beugrik egy műsorba, és 20 perc múlva az egész ország tudja a nevét. Szóval ez nem így megy. Ez egy nagyon-nagyon hosszú, nagyon nehéz folyamat, és merészség, bátorság, kitartás kell. Tehát nem szórakoztatni akarok csak, hanem valamit elmondani, ami borzasztó fontos.
Nógrádi Gáborral beszélgettem a Csere című új ifjúsági regényéről, amely a Móra Könyvkiadó gondozásában jelent meg.